Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Krisztus Jézus meghalt és feltámadt. Az Atya jobbján van és esedezik értünk. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos, szép éneket. Mert Isten uralkodik a népeken, Isten az ő szentségének székében ül. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható örök Isten, áldunk téged, hogy közben járunk átetted egyszülött fiadat. A valóságos embert, aki együtt érez velünk. A valóságos Istent, aki ismeri atyai szándékaidat. Add, hogy szavára hallgatva cselekedjük akaratodat, és nevében imádkozva elérjük atyai szívedet ő általa. Amen. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából fogom olvasni, a 24. fejezetből, a 44. verstől az 53. versig terjedő szakaszt a következőképpen felállva hallgatjuk Isten igéjét. Majd így szólt Jézus hozzájuk, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte Jézus a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan elhangzott, tehát mennybe menetel ünnepén vagyunk ma együtt. Hétköznapra esik mennybe menetel ünnepe. Talán ez is az oka annak, hogy sokan nem ismerik, nem tudják, hogy mit is jelent. A hittanórákon is rendszeresen szoktam én is ismételgetni az evangélikus csoportjaimmal, hogy ne lehessen megtörténnie annak, hogy feledésbe merül ennek a különösen is fontos ünnepnek a jelentősége és tudata. Az esemény és annak a súlya, ami itt történt, az vitathatatlan. Jézus feltámadása után még 40 napig testben is megjelent a tanítványoknak. Sokszor idéztem áhítaton is, de hittanórákon is mindig elhangzik, hogy nagyon szomorú csapat volt ez, a tanítványi közösség, akik hiába voltak olyan közel Jézushoz, napi, beszélő viszonyban, fizikai kontaktusban is, hiszen látták, hallották egymást, bármikor kérdezhettek tőle, együtt fogyasztották el az ebédjüket, együtt hajtották a fejüket álomra, olyan szoros volt az ő viszonyuk, egészen testvéri. És hiába a sok ígéret, hiába az a sok elbeszélés arról, hogy minek kell megtörténnie, amelyet már az Ószövetségben a proféták is meghirdettek annak idején, a tanítványok mégis úgy érzik, hogy őket legyőzték. Félelem van a szívükben, nem szeretnének a mester sorsára jutni, nyilvánvaló rengeteg kérdés is megfogalmazódik, vívódnak. Nem egyszerű megélni azt az eseményt, hogy akit annyira szerettek, halálba került, és aztán, amikor az asszonyok bizonyságot tesznek arról, hogy ők látták azt az elhengerített követ, és az angyal megszólította őket, még ez sem elegendő nekik. Aztán megjelenik a tanítványoknak több ízben. Talán az a történet, amikor Tamás kételkedik, sokunk számára ismert. Köszönti őket a feltámadott mester. Egyrészt azt mondja nekik, hogy ne féljetek. Aztán azt is mondja nekik, hogy békesség nektek. Mert Jézus mindig bátorít bennünket, és mindig meg akarja a szívünket tölteni az ő békességével. A szomorúság azonban annyira elhomályosítja az ő tekintetüket, hogy még akkor sem feltétlenül ismerik fel őt, amikor név szerint szólítja meg őket. Talán ti is éreztétek már magatokat, én biztosan éreztem már magam, annyira szomorúnak, hogy nem is akartam meghallani, hogyha valaki vigasztalni próbált. Az ember ilyenkor annyira csak maga elé mered és homokba dugja a fejét szinte, hogy nem hallja meg, ha valaki bátorítani szeretné. Nem hallja meg magának az Úrnak a szavát, aki azt mondja, békesség nektek. És azt is mondja, hogy ne féljetek. Jézus ez alatt az időszak alatt, ez alatt a komoly és nagyon maradandó időszak alatt, hiszen feljegyzésre került az evangéliumokban ezeknek a találkozásoknak a lényege, vagy még említhetem az Emmausi utat, amikor Jézus úgy szegődik a két csüggett tanítvány mellé, hogy közben nem ismerik fel, hogy kivel is beszélnek valójában, csak majd az asztalnál ott a kenyér megtörésénél. Személyes találkozások során bátorítja Jézus az övéit, és ezt mondja, ne féljetek, és legyen békességetek. Volt kétség nyilvánvalóan, lehetett gyanakvás is ott, és lehetett komoly félelem, hitetlenség. De Jézus mindig a bizonyosság igéjét hozza eléjük, és olyan hitet ajándékoz azok számára, akik el tudják fogadni, amelyik azután megingathatatlan lesz. Azt olvasuk a felolvasott ige szakaszban, hogy megnyitja Jézus az ő értelmüket. Nagyon fontos dolog. Nyitja a szívünket, nyitja a lelkünket, és nyitja az értelmünket. Hogy képesek legyünk elfogadni, amit Jézus ezen az eseményen keresztül elénk tár. Az apostolok cselekedete is tudósít a mennybe menetel jelentőségéről. És ott már a tanítványok érdeklődnek, többet szeretnének tudni, mikor fogod végre a királyságodat itt a földön felállítani. És azt mondja erre nekik Jézus, hogy ez nem a ti kezetekben van. Hogy olyan dolgokról akarjatok tudomást szerezni, ami egyelőre még nem rátok tartozik. Elégedjetek meg azzal, amit tapasztaltatok, elégedjetek meg azzal, amit én az igén keresztül, az imádság során veletek közölni szeretnék. Megáldja őket, ezt olvassuk, és felvitetik a mennybe. Nyelvtanilag idegen nyelvet tanultok, ez is már egy áhítaton elhangzott, ez egy passzív szerkezet. Felvitetik a mennybe. És már annak idején nekem is tanították, amikor a teológiára jártam, hogy amikor passzív szerkezetet olvasunk a Bibliában, ami a magyar nyelvünktől idegen, akkor amögött mindig Istennek a hatalmát kell látni. Felvitetett. Nem valahogy, valami csoda folytán, hanem a hatalmas Isten úgy döntött, hogy elérkezett az idő, hogy Jézus a tanítványok számára fizikailag ugyan ne legyen már látható, de lehessen megtapasztalható. Az imádságunk keresztül, a közösségen keresztül, az úrvacsorával való élés lehetőségén keresztül. Mit jelenthet ez a mi számunkra ennyi év után? Azt jelentheti, hogy Jézus folyamatosan cselekszik. A hétköznapokon is cselekszik. Ezért is szeretném ennek a hétköznapi ünnepnek a súlyát minél komolyabbra fordítani, vagy valahogy a szívetekbe vésni, hogy ne feledkezzetek meg róla majd jövőre sem, mert Jézus folyamatosan cselekszik a hétköznapokban is. Akkor is, amikor nincsen ünnep. Akkor is, amikor úgy kelünk fel az ágyunkból reggel, hogy reménytelennek tűnik az a nap. Akkor is, amikor valakivel kapcsolatban csalódunk, akkor is, amikor önmagunkkal szemben elégedetlenek vagyunk, akkor is, amikor valamit szeretnénk helyrehozni, de nem tudjuk még, hogy hogyan. Jézus cselekszik azért, hogy az ő hívó szavára az ember válaszolhasson. Ez nem korlátozódhat a vasárnapokra. Milyen furcsa lenne, hogy az a gyermek, aki szeret az édesapjával, és van lehetősége nap mint nap beszélgetni, az csak vasárnaponként keresné meg. És mondaná el, ami éppen a szívében van, mondaná el az örömét, vagy a bánatát, vagy a napi eseményeket. A mennyei atya minden nap kitárt kézzel vár bennünket, hogy osszuk meg mindazt, ami bennünket terhel. Jelenti azt is tehát mennybe menetel ünnepe, hogy a hatalmas Isten folyamatosan cselekszik. Csak éppen a mi tekintetünk homályosodik el olykor, csak éppen annyira el vagyunk foglalva a mi problémáinkkal, vagy olyan gondolatainkkal, amelyekből hiányoznak a holnap tervei, hogy megakadályoz benne, hogy felismerjem, élő Krisztusom van, aki magához hívja a szomorú, a kételkedő és a bizonytalan tanítványt. Jézus értünk volt itt ezen a földön. Szeretettel és türelemmel, de hatalommal beszélt. Beszélt arról, hogy ki is valójában a mennyei atya, hogy ő mit tett értünk rajta keresztül, hogy vállalta egészen, engedelmesen, a végsőkig azt, amit senki nem vállalna szívesen, hogy önmagát adta, úgy, hogy ő közben tökéletes és büntelen. Reménységgel ajándékozz meg, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki nem menekül előle, aki képes arra, hogy szembenézzen a múltja árnyékával, annak bocsánatot ad, és békességet ad a szívébe. Vele lehet tehát egészen új életet kezdeni. Ezért alázta meg magát, és ezért volt engedelmes a kereszt halálig. Jézus a mennybe menetele során nem hagyja magára a tanítványokat. Megáldotta őket, ezt olvassuk. És akkor még a tanítványok szívében nem sokkal előtte ott volt valamiféle bizonytalanság. De megígéri azt is Jézus, hogy erőt kapnak. Ez teljesedik majd be egészen Pünkösd ünnepén, amikor a Szentlélek kitölti az emberek szívébe annak az igazságát, hogy Istennél mindannyiunk számára van lehetőség, van új kezdet, van bocsánat. Jézus megígéri, hogy velük lesz. Nem köti többé már sem tér, sem idő. És hogyha te imádkozol itt Magyarországon, akkor lehetséges, hogy a föld másik táján valaki ugyanúgy imádkozik, olyan nyelven, amit még alig-alig ismernek mások, de arra is képes, hogy azt is megértse. Nagyon nehéz ezt felfogni, ezt az értelmünkbe se tudja fogadni. Jézus nincs jelen a látható dimenzióban, de jelen van a láthatatlanban. A hívő ember nagyon jól tudja, hogy mit jelent Isten jelenlétében élni. Nem látni őt, de biztosan tudni azt, hogy én az ő védelmét élvezem. Én az ő gyermeke vagyok. Hogy történhet bármi, hogy tombolhat a tenger, hogy fújhat a szél, és én mégis kaphatok bátorságot, és kaphatok új erőt. Tudom, hogy nem tőlem van mindez, hanem Isten képes arra, hogy megajándékozzon. Mert az a Jézus, aki meghalt, ő felment a mennybe. Ma is esedezik értünk. És ez volt az ünnepnek az igéje, amit a kezdetekkor felolvastam itt a gyülekezet előtt, hogy ő ma is esedezik értünk. Szokták kérdezni, hogy hát felment Jézus a mennybe, de most mit csinál? Annyira világosan beszél erről az új szövetség, hogy könyörög értünk, imádkozik értünk. Olyan jó dolog tudni azt, hogy olyan Jézusunk van, aki él, és azon fáradozik nap mint nap, hogy nekünk békességünk lehessen. Azért azon is jó elgondolkozni, hogy szoktatok-e ti könyörögni másokért. Azon is jó elgondolkodni, hogy vannak olyan emberek, és ezt most különösképpen a diákoknak mondom, hogy vannak olyan hívő testvérek itt a gyülekezetben, meg a városban, akik szoktak értetek imádkozni. Én mindig olyan meghatódottan szoktam azt hallani, vagy hallgatni, amikor találkozom olyan idősebb emberekkel, akik lehet, hogy már el sem tudnak jönni a templomba. És lehet, hogy más idős ember azt mondja, hogy hát nekem semmit nem ér már az életem. Akinek nincs Krisztusa, az így gondolkodik. De akinek van Krisztusa, és lehet, hogy már mozgásában nem elegendően erős, csak fekszik otthon, de mégsem csak fekszik otthon, hanem imádkozik a Kossuth Lajos gimnázium diákjaiért. Vannak ilyen idős emberek, de vannak fiatalabbak is. És jó, ha arról is tudtok, hogy vasárnaponként sok gyülekezetben szoktak értetek imádkozni. Ez lehet egy nagyon fontos bátorítás, meg lehet számotokra egy nagyon fontos feladat, hogy ti se legyetek restek abban, hogy könyörögjetek másokért. Nem csak akkor, amikor szorul nagyon a hurok. Isten azt is meghallgatja. De ne éljünk vissza az ő türelmével. Hosszú, tűrő és kegyelmes. És a szeretete hatalmas. Hát itt az idő, hogy kiöntsük előtte mindaz, ami bennünket nyomaszt, ami elválaszt tőle. Amiről tudjuk, hogy nem volt helyes. Amiről tudjuk, hogy a Biblia azt mondja, amiről Jézus azt mondja, hogy ez bűn. De ezt le lehet tenni. Hogyha a mennybe menetel eseményét valaki úgy hallja először, hogy nem hallott semmit előtte még Jézusról, az lehet, hogy nem is érti meg a lényegét. Azt mondja az egyik lelkész, hogy egy gyülekezeti tagnál volt, aki mérnök, és csak azt látta, hogy ott van a hatalmas rajz, a vázlat az asztalán, és számok vannak meg, nagyon pontos vonalak, de hát annak a lényegéből semmit nem értett. Aki engedi, hogy Jézus átformálja a szívét, annak a mennybe menetel jelentősége valóban fontos lesz az életében. Megnyitotta az értelmüket, hogy megértsék az írásokat. A mi értelmünket is megnyitja az élő Jézus, csak legyen rá időnk és legyen rá odafigyelésünk, hogy úgy induljunk útnak reggel, hogy közben az ige vezet bennünket, Jó, ha olvassátok az útmutatót, ki a saját felekezete szerint is teheti, és aztán este úgy hajtsuk álomra a fejünket, hogy hálát adunk, hogy nekünk olyan Jézusunk van, aki él, aki ma is könyörög értünk, és akihez ma is bátran mindenki oda mehet, mert ő békességet ad, és arra szólít fel, hogy ne féljünk. Nála van új kezdet ma is. Nála van békességed, nála lehetnek olyan barátaid, akikkel aztán jó egy életen keresztül kapcsolatban maradni, jó elköteleződni. Hálásak lehetünk a mennyei atyának, hogy jó és hogy örökké tart a szeretete, és hogy türelme ilyen hatalmas. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, aki egyszülött fiadat megdicsőítetted és jobbodra ültetted, téged kérünk, hogy ne hagyj minket vigasztalás nélkül. Kérünk, hogy küldd el szent lelkedet, hogy kísértéseinkben mellénk álljon az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik. Téged kérünk, mennyei atyánk, az itt megjelent gyülekezet közösségéért. Te ismered legjobban a szívünk minden gondolatát. Te ismered a szívünket, a félelmeinket. Te ismered azt is, hogy mi az, amit nagyon szeretnénk elérni, elvégezni. De Te, Urunk, azt is látod, hogy nekünk valóban mire van szükségünk. Téged kérünk, hogy csendesítsd le a mi szíveinket. Hogy ne azt akarjuk, amit mi annyira elterveztünk magunknak, hanem tudjuk a Te kezedbe lerakni a jövőnket, és elfogadni mindazt, amit tőled kapunk, hálás szívvel és reménységgel, tudva, hogy nálad vagyunk a legjobb helyen. Urunk, hadd könyörögjek most a nagy templomi gyülekezet közösségéért és a Kossuth gimnázium közösségéért, fiatalokért, olyanokért, akik még nem látnak célt a maguk előtt, de olyanokért is, akik már sokféle tervvel vannak felvértezve, és nehezen megy a választás. Urunk, téged kérünk, hogy tarts meg bennünket elsősorban a Te igéd közelében, és hallgass meg minket, amikor együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását a helyünkről felállva fogadjuk. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet.